Krisztusiak versus antikrisztusiak. János apostol első levele, 2. fejezet, és aztán tovább megyünk újabb és újabb vizekre. 18-as verszaktól szeretném felolvasni nektek Isten igét. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt. Kik ezek a sok antikrisztusok? Ezek démonok. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, tehát az egyházból, az identitásuk először úgy nézett ki, mintha keresztény lenne, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ez a minden tudás, ez így elég erőteljes, inkább úgy mondhatnám, hogy mindent láttok. Beleláttok olyan dologba, amiben a kenet és a Szent engedi. Honnan jön a kenet? A Szentségből. Azaz a Szenttől, mert Isten Szent. Istennek vannak fő tulajdonságai, ezek között a fő tulajdonságai között szerepelnek az, hogy hűséges, hogy irgalmas, együttérző, stb. De van olyan megfogalmazása is Istennek, a Szentírás alapján tudjuk kijelentésből, ahogy olvassuk és megértjük a nevein keresztül, hogy Istennek van lényegi tulajdonsága. És az egyik lényegi tulajdonsága, hogy szerető, a másik pedig, hogy szent. Így van? Ez több, mint egy karakter. Ez a lénye, ez a lenyomata. És van egy jó hírem, ma fel fogom olvasni azt az igerészt, hogy te is szent vagy. Mert belőle születtél. Ha újjá születtél. Nem azért írtam nektek, 21-es, nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság. Semmi sincs az igazságból, ami hazugság. Az igazságban nincs hazugság. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Úgy is fogalmazhatnék, Jézus a felkent. Ez az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Átnéztük ezeket a részeket, ezek az antikrisztusi erőknek a megnyilvánulásai. Tagadja, ellenáll, lázad, ki ellen lázad? A felkent ellen. És a felkent egyház ellen. Tagadja az atyát és a fiút. Tagadja, fellázad, lázad, ellenáll, nem hisz annak, hogy az atya és a fiú egy, az atyától származik a fiú, őből előre született, és hogy a fiú az atyát másolja. Senkiben sincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Ezek nagyon fontos kijelentések, mert ez teljesen alá szeretné aknázni az egyházban azt a kijelentést, hogy bennünk Krisztus Jézus él, és a célja a Szent Szellemnek, hogy Krisztushoz közelebb kerüljünk, és Krisztus célja pedig, hogy az atyához közelebb kerüljünk. Tehát a feladata az az antikrisztus szellemeinek az egyházban, hogy az identitásodat ne kapd meg, hogy ne tudj fölnőni, ne érd meg azt, hogy mit jelent, amikor Jézus mondja János 14-ben, hogy én és az atya egy vagyunk. Ezek titkok, és a mieink ez a titok, nem a másé. És aztán 24. Amit kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek maradnak az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban benne maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz, és nem hazugság, amiképpen megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Ez már nagyon érdekes, hogy a kenet tanításán keresztül maradj meg Krisztusban. Ez az ő, ez Krisztus. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Amen. Tehát azt mondja, azt említettem és nyomatékosítottam, hogy semmi sincs az igazságban, a hazugságból. És ez a hazugság, ez a hazug erő, ami tagadó erő, ez egy megcsaladtató erő, görögül pseudo, ez a pseudo erő, ez az egész egyházat támadja folyamatosan. Ez egy félelmetes üzenet, és amit nagyon fontosnak tartok rögtön leszögezni, az első dolog, hogy Isten nem csak idealizmust ad neked, hanem realizmust is. A Szent Szellem realista, de idealista is. Az ígéretek, és most is az ígéretekről volt szó, hogy behozza az ígéreteket a Szent Szellem, és az az ígéret, amelyet ígért nékünk az örök élet. A Szent Szellem az ígéret centrikus. A Szent Szellemben vannak az ígéretek. Ha tanulmányozod az ígéreteket, akkor rátalálsz az eredeti ösvényedre. Ezek jó hírek. Minden ígéret jó hír. Vannak feltételhez kötött ígéretek, és nem feltételhez kötött ígéretek. Amit ki akarok emelni az az, hogy az a pseudoerőnek az a feladata, hogy te ne lásd magadat úgy, ahogyan Isten lát, megtagad az atyával való egyesülésedet, a fiúval való egyesülésedet, a Szent Szellemmel való egyesülésedet. Én azért mondom, hogy az atyával is egyesülsz, mert az atya, a fiú és a Szent Szellem egy. És arra van ki, úgymond megtanítva a sátántól, a pokolból, a pokos stratégiáját hozza, hogy elidegenítsen téged az ígéretektől. Elidegenítsen ez a pseudoerő. És amit még alá szeretnék húzni rögtön itt az elején, hogy mindenkinek meg kell küzdeni az Antikrisztus szellemével. Minden egyes lyuknak, külön-külön. Mert sok Antikrisztus szellemek jöttek ki, és ez már János óta ott van a szellemvilágban. János apostol óriási kenettel rendelkezett. Hatalmas erő volt rajta, és ezt mondtam valakinek, de ismét elmondom, hogy János apostolnak egy óriási elhívása volt, és az élete végén Isten egy még magasabb szintre vitte el. Elment Efézusba, helyreállította az efézusi gyülekezetet, és előtte pedig elragadtatott. És elragadtatásban látta azt, hogy mi fog történni az egyházzal. És erről fogunk most olvasni, arról a látásról, amit Isten mondott. Ez egész történelmet át fogjuk tekinteni, ilyen mikroszinten. És azt is fogod látni, hogy a Jense könyve alapján, hogy egy harcra hívott el bennünket Isten. Ez már realista, ez a realista rész, amiről beszélek. Nagyon nehezen tudjuk ezt elhinni, elfogadni, hogy a világ nem arról szól, hogy minket kiszolgáljon. A világ kétségtelenül látjuk, hogy igazságtalan, és embertelen, eszménytelen, elvesztette az etika képességét, és az embernek sincs már értéke. Úgy lepufantják az embert, hogy amit soha nem láttunk. Tehát nemrég a francia terrorista támadás kapcsán láttam azt a videófelvételt, hogy AK-74-essel hogyan lőtte le a férfit, azt az rendőrt, aki tisztességes családapa vagy családanya volt, nem tudom, nő vagy férfi volt, és aztán futott tovább. De úgy lőtte le, mint amikor én lenézek a földre, vagy a rágógumit kiköpöm a földre. Olyan egyszerűséggel és olyan barbarizmussal együtt, hogy felháborító, és ez van előttünk. Tehát ezt látjuk, ebben élünk most. Oké. Amit el szerették mondani gyorsan az elején, hogy megértsd, hogy miért beszélünk ezekről a témákról, ezekről a súlyos témáról, amiben vesz reménység, ígéretek és mindenfajta sziporkázó jó dolog is, nyugodj meg. A szellemi tényezők, az első dolog, amit meg kell értened. Mindent a szellemi tényezők irányítanak. Az lehetőséges, hogy ezt eddig nem tudtad, vagy ebben nem hittél, bátorítanak téged, hidd el. Szellemi tényező irányítja az egyházat. Tudjátok jól, itt van Isten szelleme az egyházban. Ő irányítja az egyházat, sokszor nem látjuk, vagy nem érzékeljük ezt, de ez ettől függetlenül valóság. Maga a menny az egy valóságos dolog, valóságos létező szellemi valóság, és a mennyből jött a Szent Szellem, és a mennyel van kapcsolatban a Szent Szellem. Te is a mennyből születtél újjá, igazából a mennyből jöttél, és nem újjá születtél, hanem újra születtél. A menny a te alkotó részed, sőt, a menny királyságáról pedig annyit még Jézus azt tanítja, hogy benned van Isten királysága. Mondd velem együtt, bennem van Isten királysága. Mert ha újjá születtél, benned van Isten királysága. Ha megnézzük a Jelenések könyvét, majd mindjárt olvasok, láthatod, hogy minden egyes dolog, ami a mennyben el van tervezve, az úgy van lefolytatva a földön. És Isten proféciákon keresztül megmutatja nekünk, hogy mi lesz a jövőben, és a bekövetkezendőket a Szent Szellem megmutatja. A másik, hogy fel kell nőnöd arra, hogy vannak bizonyos esetek, események, helyzetek, amikor már a természetes adottságod nem oldja meg az adott helyzetet. Tehát lehetséges, hogy Istennel találkoztál, átéltél megújulásokat, megerősítéseket, helyreállásokat, megjött az eszed, stb. De egyre jobban az egész történelem afelé sodródik, hogy a természetfeletti nélkül már nem lehet, az állandó természetfeletti nélkül, helyesbítek, állandó természetfeletti megtapasztalások nélkül nem lehet már ezt a világkorszakot sem megélni, de még értelmezni sem. Tehát tudod, hasadásos lesz egy ember, hogyha Szent Szem nélkül akarja megérteni ezt a világot, mert a világ szép lassan feje tetejére áll. Szép lassan kibányáztak az összes aranyat, szép lassan az olajembargó és az olajválság és az olajhisztéria átalakítja a gazdaságokat, szép lassan bizonyos államok piacvezetők lesznek, átalakul a világ, átalakul a világrend, átalakul a gazdaság, átalakul a közélet, átalakul a kultúra, szép lassan mindenre hatással van ez az új dolog. Mi még erre nem vagyunk felkészülve, ha csak nem a Szent Szellem nem bátorít bennünket, hogy az Úrra nézzünk. És nem látjuk meg a betűk mögött a valóságot, a Szentírásra gondolok. Tehát ez a láthatatlan tényező, a szellemi tényezők befolyásolják a világot. A feladata az antikrisztusi erőnek, hogy az egyházat teljesen neglige, semmivé tegyék azt a látást, hogy neked hatalmad van arra, hogy beleláss ezekbe a dolgokba, ha Isten megengedi, és Isten meg akarja adni ezt neked. Nyitottnak kell lenni arra, hogy Isten szól hozzád, hogy hogyan tudsz erős lenni, hatalmat venni az egész rendszer fölött, mert bennünk van ez az erő. Elmondom neked, az egyház, az utolsó időkben az egyház győztes egyház lesz. Tehát innen indítunk, és tegnap beszélgettem pásztorokkal, azt mondta valaki, és egyetértek, hogy félre kell tenni már azt a koncepciót, hogy minden újjászületett ember az az egyház. Várok, hogy lehessen. Tehát, hogy minden újjászületett ember az az egyház. És akik azt mondják magukról, hogy újjá vannak születve, az mind egyház. Ez nem így lesz az utolsó időben, ezt most már én teszem hozzá, mert az utolsó időben megváltoznak az események, és lesznek olyan emberek, akik konkolyok. Akikről nem tudjuk, hogy konkolyok. Most nem rólad van szó, ne ez az önidentitásod, és az énednek az átalakulása, ne ez legyen, konkoly. I am a konkoly. Ez a very, very big konkoly. A very nice konkoly. Hanem identitásodat az adja, hogy te búza vagy. Búza. Búza. Halleluja. A történelem formálásban látványos dolgok lesznek. Eddig 50 éve vagy 100 éve nem nagyon, 50 éve nem nagyon, 60 éve nem nagyon történnek látványos történelem átformálások. Az Jelenések könyve alapján azt látjuk, hogy nagy átalakulások lesznek, és erre föl kell készülni. Vagy erős ez a hatás a történelemben, vagy kis hatások érvényesülnek. A kis hatásokat is alig tudjuk felfogni, vagy feldolgozni, de most elkezdődnek majd az erős hatások. Nézd meg Svájcot, mit csinált Svájc, elege lett az Európai Unióból, elege lett az Európai Uniónak a pénzpolitikájával szemben, mit csinált, fogta, és a féket kinyomta, onnantól kezdve kinyomta az új valuta, ugye, érték árarányt, és mi történt? Mindenki, ugye, betérdelt, mert egyszerűen azt látták az emberek, hogy olyan válságot teremtett ez az egész lépés, amelyre nem voltak felkészülve. 30%-kal emelkedtek fel a devizahitelek. Egyik pillanatról a másik pillanatra. Erről beszélek, és ez még csak a kezdet, mert onnantól kezdve azt mondják a közgazdászok, hogy az euró devalválódik. Olvastátok? Egyszerűen devalválódik az euró. Ez egy félelmetes helyzet lesz. Igen, elindult. És az unióban nincs meg az az erő már, amikor kezdetben volt. Oké, hagyjuk ezt az uniót, mert hány ingere van tőlük. Az új korszak előtti életvezetés hibás lett. Ami eddig volt életvezetés az életedben, az lehetséges, hogy már nem fog működni az új világkorszakban. És ez szellemi oldalra most átmegyek, nem fizikai oldalra, gazdasági oldalra. A Szent Szellem minden új korszakváltáskor tudja, hogy mik azok a projektek, amiket az ő véghez akar vinni. És ezekben a projektekben ad nekünk ellátást a mennyből, bölcsességet, tanácsot, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Ahogyan a 1900-as években rájött az egyház, hogy be lehet töltekezni Szent Szellemmel, és van nyelveken szólás. Aztán eltelt 40 év, és létrejött a karizmatikus mozgalom, létrejött a pünkösdi mozgalom, és rájöttünk arra, hogy folyamatosan is be lehet töltekezni Szent Szellemmel, akkor utána jött a szabadulás a démonoktól, és sorolhatnám a csodák, jelek, karizmák működhetnek az egyházban, aztán rájöttek, hogy vannak szolgálati ajándékok, stb. Tehát ez végig egy kijelentés vonal van az egyházban, és most elérkeztünk egy olyan pillanatra, hogy kell valami új kijelentés Istentől, hogy mit és hogyan kell fölkészülni, mit tegyünk, és hogy kell fölkészülni az új kihívásokra. Az új korszak előtti életvezetésed Hibás lehet, hogyha te ahhoz ragaszkodsz, amit eddig megtapasztaltál. Láttatok már olyan keresztényeket, akik biztosak abban, hogy újjászülettek és nyelveken szólnak, és közben pedig nem rajonganak Istennel? Istenért? Akik tudják, hogy mit jelent nyelveken szólás, profécia, stb., de nem élnek Istennel szoros közösséget. Nem is vágynak már a szoros közösségre. Örülnek, hogy egy hónapban elmegy neked Isten tiszteletre, letudják, és aztán hazamennek. És semmilyen változás, átalakulás nem folyik az életükben? Na erről beszélek, hogy az egyház szekularizálódik, és elkezd bejönni a világszellem az egyházban. Én erre azt mondom, ez az Antikrisztusnak a munkája. És a történelem megértéséhez is isteni, úgymond súgó kell, tehát isteni súgás kell, hogy megláss, hogy mi folyik körülötted. Mert ha nem tudod, hogy mi folyik, akkor el fog, mint az árvíz, söpörni bennünket, vagy téged, vagy engem. És még egy dolog, hogy a sors sikeréhez nem elég már az előző generációk tradicionális, vagy vallásos bölcsessége. Tehát azok a tradíciók, amik eddig voltak, azok teljesen feje tetejére álltak. A fiatalok morálja, a fiatalok életszemlélete, a fiataloknak az úgymond elképzelése a jövővel kapcsolatban, sőt, a szellemi oldalra gyorsan megyek, a jövővel kapcsolatban a tradíció az már nem fog segíteni. Tehát azt, hogy elmondom, hogy vald meg igéket, imádkozzál napi 80 órát, és hallgass YouTube-on tanításokat, ezek nem lesznek elegek már. Mert egy kozmikus szellemi csata kezdődik. És ebben a kozmikus szellemi csatában nem fogsz tudni ezekkel a panelekkel játszani. Hogy naponta 100 igét megvalasz. Nem valasz, mert soha az életben nem vallottál meg napi 100 igét, de akkor naponta 1 igét. Felírom ezt a diagnózist, vagy ezt az analízist, hogy azért nem vannak ezek a problémák az életedben, nem vallottál meg sokat. De bármire gondolhatok. Mondok még valamit. Ha például rájössz arra, hogy van királyság a Szentírás alapján, hogy mennyi királyság, és elkezdesz csak ezzel foglalkozni, hogy mennyi királyság, nagyon gyorsan csapdába esel, mert nem az a lényeg, hogy rájössz arra, hogy van királyság, hanem az, hogy Krisztusban van minden. És Krisztusban van a királyság. Nagyon sok egyház tanít a királyságról, de mégsem nyilvánul tud megnyilvánulni az emberek életében a királyság ereje, mert nem Krisztus-centrikus az, amiből tanítanak. Vagy lehet, hogy rájössz arra, hogy meg kell szentelődni. És az megszentelődés a kedvenc témád lesz. De önmagában, ha csak ezt a dolgot, ezt a témát ragadod meg, akkor nem Krisztus ragadtad meg megint. Mert Krisztus, ami megszentelünk. És így folytathatnám. Lehet, hogy az utolsó időkről tanítok most, vagy tanítunk most, illetve hát a következő jó dolgokról is. És megragadod ezt, és azt mondod, igen, én egy győztes ember leszek. De megint félrecsúszhatsz, mert nem az a lényeg, hogy te egy győztes ember legyél, hanem Krisztusban legyél győztes ember. Vagy például szükséged lesz az Antikrisztus korszakában pénzre, vagy áldásra, vagy csodákra, hogy fönn tud tartani magadat és a családodat. De ha csak ezt szagadod meg, hogy hogyan tudsz fennmaradni, létben tartani magadat, és a létezésedet, lét elemeidet és a lét alapjait megtartani, az megint rossz, mert nem ez a cél, hogy te megértsd azt, hogy hogyan tudsz fennmaradni anyagilag, egzisztenciálisan, hanem hogyan tudsz hogyan tudod megélni a Krisztusban való dolgaidat. Mert Krisztusban van az egzisztencia. A teljes egzisztencia Krisztusban van. Na, hisztek, mert ámeneztek. Halleluja. És még egy dolgot el akartam mondani, hogy a Márk evangéliuma 15. fejezetéhez gyere velem, légy szíves, Márk 15. Bocsánat, Máté 15. Érthető volt, amit mondtam? Ti pedig azt mondjátok, 5-ös verszak. Ti pedig azt mondjátok, aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Ez a szó, hogy erőtlenné tettétek, ez azt jelenti, hogy hiteltelenné, és a hagyomány által nem jogszerűen működik az Istennek az igéje az életükben, a hagyomány által. 7-es verszak. Képmutatók, igazán prófétált felületek Ézsaiás. Ez a nép szájával közeleg hozzám, ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Először itt van a sokasságot mondani ki, értsétek meg, halljátok meg. És aztán felolvassa ezt a fantasztikus igét, de most nem erre akarok rátérni. Tehát azt mondja Istennek az igéje, hogy a vallás, az előképzettség meggátolja az igének, az Isten beszédének az átalakító erejét. Mivé váltak az által? Hogy Nem tudták az Isten igét megérteni, és a természet feletti kijelentés nem működött az életükben. Képmutatókká. Tudod, mi a képmutatás? A keresztény képmutatás? Amikor nem látod a láthatatlant, és mégis érvényesülni akarsz a láthatatlanba. Még egyszer. Nem látod a láthatatlant, és mégis érvényesülni akarsz a láthatatlanba. Be akarsz törni Istenhez, be akarsz menni Istenhez, de nem látod, hanem pszichéddel akarod megragadni Istent. Ez a tradíció. A vallás az helyettesíti a helyes identitást. A vallás fölkínál egy új identitást, ami nem a természet fölötti világból jön, hanem ami a rendszerből jön. A vallás helyettesíti a hitet. A vallás helyettesíti a természet fölötti életet. A vallás helyettesíti a Szent Szellemet. A vallás helyettesíti mindazt a jót, amit Isten előre eltervezett neked. Egy új formát önt az emberbe a vallás. Egy új ruhát ad az emberre. Ruhát. Ami nem az övé. Képmutató ruhát. Nagyon sok ember nem azért képmutató meggonosz, hanem azért, mert az Isten igéje nem él és hat a szívébe. Mert az Isten igéből nő ki minden. És itt meg is állok, és ezt terveztem, hogy elmondom neked. Nem azért vagy áldott, mert újjászülettél. Nem azért vagy áldott önmagában csak, mert látod a királyság szellemi elveit, vagy látsz bármilyen elvet. Nem azért vagy áldott, mert adakozol. Nem azért vagy áldott, mert felismertél bármilyen szuper élményeden keresztül valamilyen gigantikus csodát, vagy gigantikus szellemi dolgot a mennyben, vagy találkoztál egy angyallal. Nem ezért vagy áldott. Azért vagy áldott, mert bementél a magba. És az egész Szentírás erről szól, hogy lesz két mag. A sátán magja, és az Istennek a magja. Az új Krisztusok, az új egyháznak a mag, az lesz a mag. És ezek ketten háborúznak. Mert nem azért vagy áldott, és öntötte rád Isten az áldást önmagában, mert te annyira jó ember vagy, és annyira odaszántod magad Istennek, hanem azért, mert beléd került Krisztus a mag. Mindig a Krisztusra öntetik ki az áldást, nem rád. Mindig a mag hordozza az áldást, Isten igéje. Azért vagy újjászületve, mert a mag szült téged újjá. Isten igéje, romhatatlan mag. És ez a romhatatlan magban van benne az áldás. Arra töltetik ki minden jó dolog az életeddel kapcsolatban. Nem azért, mert olyan jó dolgokat teszel, hanem azért, mert benned van a mag. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez az ha ezt megérted, nem fogsz elcsúszni. Mert az elcsúszásnak mindig az a lényege, hogy valami mást, mint a magot, valami mást, mint Krisztust. Krisztuson kívül. De ráfogjuk, hogy ez mindez Krisztusban van, de mégis az ember életében nem belülről nő föl, hanem kívülről ragadja meg, alkalmazni akarja, és nem működik. Az élet az nem vallás, a természet fölötti élet. Nem tradíció, ahogy olvastuk. És az a tradíció nem mindig hit általi létezést ad az ember életében. Hamisítja a hitet a vallás. Le kell buktatnod a belső emberedben, hogy tradícióban vagy, vagy hitben vagy. Buktatni kell az embert. Többször le kell buktatni az embert. És a vallás, ez teljesen a krisztusi identitást aláássa. Beszélgetél olyan emberekkel, aki büszke mondjuk arra, hogy valamelyik felekezethez tartozik? De arról nem tud beszélni, hogy ő neki milyen identitása van. A világban lévő identitása van, és felekezethez tartozik. Nem azt kéne mondanunk, hogy én pünkösdista vagyok, vagy baptista, vagy nem tudom milyen pista, hanem arról kéne beszélni, hogy krisztusi vagyok. Kenetista, nem pünkösdista. Valamiből születtem újjá. Ez a kereszténység alapnormája, hogy keresztény vagyok, görögül Krisztianosz, tehát krisztusi. Krisztusból jöttem. Miért beszélünk erről? Mert az antikenet az pontosan ezt akarja alá gyűrni, megtorpedozni, semmivé tenni, meggátolni az életedben, hogy kinőjön az, aki te vagy. Azt tudd meg, hogy van egy olyan identitásod, ami le van gyártva a mennyben. Még egyszer mondom, hogy elhidd ezt. Van olyan identitásod, ami új, mennyei, és az le van gyártva. És neked azzá kell változnod, amivé Isten akarja, hogy átváltozzál. Mert minden változás előtt Isten megcsinálja előre a te életedben a sikert. Nem neked kell kicsinálni a sikert. Nem neked kell megcsinálni. Isten előre eltervez, hogy mivé változzál. Tehát nem kell azon görcsölnöd, hogy mivé legyél. Nem tudom, láttál-e már hernyóból lepkét a tévében, hogy átváltozik. Magától csinálja. Magától. Nem szenved. És nem kérdezi meg, hogy valóban én hernyó vagyok, vagy nem vagyok hernyó. Vagy nem kérdezi meg egy tudóstól, egy biológustól, hogy történt-e már ilyen a történelemben, a biológiában, hogy egy hernyóból lepke lett. Vagy nem ideges amiatt, hogy most akkor tényleg neki szép lepke lesz, vagy csúnya lepke lesz. Tehát ez az maga az állatvilág is üzen neked, hogy ne idegeskedjél. Ha Isten elhívott, át fogsz alakulni. Dicsőség az Úrnak. És egy mondás. A változás azt jelenti, hogy újra választhatunk. Vagy valami újjá válhatunk. Még egyszer. Újra választhatunk, vagy valami újjá válhatunk. Ezt jelenti a változás. Választási lehetőség. És a Szent Szellem hozza a választási lehetőségeket az életedben. Hogy tudj változni és változtatni. Az az alcíme a mai üzenetnek, hogy micsoda az ember, vagy milyen az ember. Gyertek velem a Zsidókhoz írt levél második fejezetéhez. Szembe mersz-e nézni azzal a kérdéssel, hogy Istennek az igéje élő hatója az életedben, van-e kijelentésed, van-e ígéreted az életedben, vagy csak várod Isten megsegítését, hogy valahogyan csak át fogod vészelni a vészterhes korszakodat. Fontos, hogy legyen ígéreted, mert Isten az ígéretedet áldja meg. Az ígéretedre, a magodra küldi az esőt a mennyből. Az ember kivételes helyet foglal az egész teremtmények között. Földi helytartója Istennek. Sőt, uralkodni jött az ember. Nézd meg, hogy mit mond Isten igéje. 2:5, Zsidókhoz írt levél. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk. Hallod? Nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot. Nem angyaloknak. Sőt, bizonyságot tett valahol, valaki mondván, micsoda az ember. Vagy milyen, vagy mi az ember, így is lehet fordítani. Tehát az ember célja Ádám óta, hogy a világban uralkodjon. És megkérdezi Dávid is, mert ő is megdöbbent ezen, hogy milyen az ember, micsoda, milyen, mi, hogy megemlékezzél ő róla, avagy az embernek a fia, hogy gondod van reá. És ez rólad szól. Azt mondja egy másik fordítás. Micsoda a halandó, hogy emlékezel rá. Az ember fia, te. Ez Krisztusról is szó egyébként. Kettős beteljesedés. Hogy gondot viselsz róla. Vagy úgy is lehet fordítani, a gondot viselsz róla, héberül, meglátogatod őt. Vagy úgy is lehet lefordítani, micsoda az ember, hogy eszedbe jut. Hallod? Isten eszedbe jut. Nem neked Isten, Istennek jutsz eszébe. És az embernek a fia, hogy törődsz vele. Gondot viselsz róla, meglátogatod őt, de úgy is lehet fordítani, hogy törődsz vele. Törődsz vele. Az ember Istennek a képmása. Egy. A kettő, mivel képmás, minta. Szó szerint egy véset vagyunk. Mint amikor egy szobrász vagy egy rézzel dolgozó ember vés. Be vagy metszve. Ki vagy metszve? Viszont nem tudsz önálló lenni. Mert aki csinált, azt tud csak életben tartani. Ez olyan, mint amikor valaki lélegeztető készüléket használ. Isten a lélegeztető készüléket. Ha kiszakadsz ebből a szerepből, elváltozik a képmásod, és eltorzulsz. Ha visszamész, akkor újra beindulsz azzá, akivé fogsz változni. Az új korszakban nekünk vissza kell változni azzá, akivé Isten akarja, hogy legyünk. 7. verszak. Kisebbé tetted őt rövid időre, ez Krisztus, az angyaloknál, dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezeit munkáin. Az ember arra van megteremtve, hogy a Szent Szellem jelenlétét, a dicsőséget élvezze, és tisztességre van megteremtve az ember. Azt mondom, a Szent Szellem jelenléte Isten számára kívánatos számodra, a második pedig, hogy a belső karaktered helyreálljon, meggyógyuljál minden pszichológiai problémából, mindenfajta értelmi problémából, érzelmi problémából. Ezt neked azért kell, ezzel azon kell azonosulnod, mert nem fogsz tudni meggyógyulni, ha nem hiszed el, hogy az ember erre teremtetett. Ezért azt mondom, neked előre el van készítve az egész életedre a dicsőség és a tisztesség. A dicsőség és a tisztesség. Erre neked jogod van, hogy te tisztességet kapjál. És Isten jelenlétét. Minden olyan dolog, ami aláássa a tisztességedet, amit Istentől kapsz, annak ellene kell állni. Minden olyan dolog, És minden dolognak, amiben nincs benne Istennek a jelenléte az életedben, be kell vinni az Úr jelenlétét. Isten jelenlétét. Most, hogyha ezt nem hiszed el ezt az igét, nem fogsz tudni meggyógyulni, csak jobban fogod érezni magadat. Mert nem arra rendeltettünk, hogy gyógyuljunk, hanem hogy tisztességesek legyünk belül, átérezzük ezt, hogy fontosak vagyunk Isten számára, respektál bennünket Isten, elfogad bennünket Isten, és Isten jelenlétére vagyunk elhívva, hogy ebben az atmoszférában éljünk. Az Isten jelenlétében. A kenet, az Isten jelenléte ez számodra adott, mert így tervezett Isten. Így gyártott le bennünket Isten. Néztem nemrégében a híradóban, legyártották az új Mercedes CLA-t, kombit. És mutatták, hogy van egy olyan opció, hogy üvegtetőt tesznek rá. És te is így a mennyben el vagy tervezve. Hogy különleges legyél. Hát így le vagy gyártva. Isten legyártott téged. Eltervezett, hogy milyen legyél, és legyártott téged. Azt mondod, hát most nem vagyok olyan állapotban, persze, én a tisztességet. Hát engem kutyába se vesznek, vagy macska, vagy mit tudok mondani? Ezt mondják, nem? Kutyába se vesznek. Hát igen, a világ. De Isten nem. És helyre akarja állítani a méltóságodat. Helyre akarja állítani a dicsőség által. Azért hagytam erre sok időt, hogy hitre juss ezen a területen. Mert mi vagy te? Azt tedd föl ma ezt a kérdést magadnak. Ki vagyok én? Nem ki vagy, tehát hogy rosszul vagy, hanem hogy ki vagy, mi vagy. Ezzel kezdődik az uralkodás. Hogy elhiszed, hogy ez a tiéd. Hogy Isten belül identitás, újítást akar hozni. Hogy a görcsökből, a problémákból helyreállj. És azt mondja az ige, úrrá tetted kezeid munkáin. Úrrá. Mindjárt megnézzük, hogy mi az, hogy úr. Mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül, de még nem látjuk most, hogy néki minden alávetetett. Ez az alávetettség, ez a kozmikus háborút mutatja, majd mindjárt, vagy később, bár már most erről beszélek, hogy az ember arról, nem, akkor belemegyek, tehát, hogy az ember arra van elhívva, hogy háborúzzon. Háborúzzon. Ugyanis a sátán kikérte az embert. Amikor Jézusnak a dicsősége és a tisztessége megjött, tehát elkezdte a szolgálatát, szolgálat elején, az akkor volt, mikor a sátán megkísértette őt. És ha az első kísértést nézed, azt mondja ott az Isten igéje, három kísértést ír le, az első, ha Isten fia vagy, mondd a kőnek, hogy változzon kenyérré. Az első dolog, ha Isten fia vagy. És tudjuk jól, hogy a fiúság a tisztességet és a dicsőséget jelenti az ige alapján. A dicsőség és a tisztesség. Ezzel azt mondta a sátán, hát valóban tiéd a dicsőség, és valóban belül annyira meg tudtál újulni, és fel tudtál épülni 30 éven keresztül, hogy csodatévő erő van rajtad, és azok a jegyek, amit az Isten fia képvisel, tehát akik Isten fiai, azok jeleket és csodákat tudnak létrehozni, ezt jelenti az ige. Tehát, hogyha te tudod, hogy te jeleket és csodákat tudsz létrehozni, mert van épséged és identitásod, akkor mondd egy kőnek, hogy változzon kenyéré. És erre azt mondja Jézus, hogy nem csinálom, mert Isten nem mondta. Ki? Nem azt mondta, nem vagyok képes rá. Azt mondta, hogy a szellemi ember, az identitásában helyreállt ember, hallja Isten szavát, és Isten szájából táplálkozik. Ezt mondja. És ott a réma szó szerepel. Azt mondja Jézus, én képes lennék arra, hogy megcsináljam, de nem csinálom, mert engem a réma irányít. Mindaz, ami Isten szájából jön ki, és amit réma jön a szívembe, a lelkembe, a gondolatomba. Azok az aspektusok, amit Istenből jön a rémán keresztül. Ezt tudod, mit jelent? Hogy megpróbálta őt is a világ mindenség egyik óriási ereje, királysága, sátán királysága, és be akarta vinni őt abba, hogy elveszítse ezt, hogy kicsoda, mi, milyen Jézus. Ezt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy Jézus azt mondta, hogy az identitásom akkor tud csak működni, ha elhiszem az Istennek a beszédét. Ha csak a beszédhez szabom az identitásomat. Ha kijövök az identitásomból, az azt jelenti, hogy kijövök a rémából. Kijövök az igéből. Mert az ige által maradok meg a dicsőségben és a tisztességben. Amen. Szia. Halleluja. Sanyika. Halleluja. Még egyszer. Az identitást elveszíted, és gyengül az identitásod, olyan, mint amikor vannak ilyen akkumulátoros autók. És hogyha kimegy belőle az áram, akkor egyre jobban csökken az energia, és meg tud állni az autó, mert kifogyott az áramból. Ugyanúgy, hiába tudod te ma például azt, hogy ki vagy Krisztusban, hogyha holnap nem étkezel Krisztusból, és holnap után sem, folyamatosan gyengülni fog az a látás, amit kaptál Istenből. Mert a látást fönn kell tartani. Mert az, aki vagy, az nem a természetes hús, vér testedből jön, mert a hús és testvér nem örököl, nem örökli, hús és test nem örökli, és a vér az Istennek a királyságát. Rendszeresen kell tudnod átlátni abba, aki vagy. Szinte az egész életed ezen múlik. Figyelj, te szellemileg te hogy hívják azokat, akik valamire rászoknak? Függő. Te függő vagy. Tehát te egy függő vagy. És ezt be kell ismerned, hogy függő vagy. Függsz abból, hogy az identitásod összeesik, ha a világba bemész, és nem nincs nálad az ige. Ha a réma nem szól, Isten beszéde nincs benned, a mag beléd ültetve. Azért beszélek erről sokat, mert úgy érzem, hogy amikor bibliázol, akkor nem hiszed el, hogy amik jönnek igék, azok a tieid. És az azért jön, hogy téged belül megerősítsen, hogy hozza a kenetet és a tisztességet. Tehát Jézus, amikor a Szent Szellemmel találkozott, és betöltekezett Szent Szellemmel, és beküldte őt a Szent Szellem a pusztába, akkor pontosan ebben volt, úgymond aláásva, alátorpedózva a sátántól. Miért? Mert tudta jól a sátán, ha elveszíti az identitását, elveszíti a dicsőséget és a tisztességet, és nem tud csodát tenni. Mert erre van elhívva Jézus, hogy csodát tegyen. Hogy a kőből, az anyagból, a természetes alkotó elemekből, az atomokból létrejöjjön akár kenyeret. Tudta jól a sátán, ha megjelennek az Isten fiai, akkor azok csodákra képesek. Mert tudja az egész szellemvilág, hogy akik Istenből születtek, azok a természetfeletti világból be tudnak avatkozni a természetesbe. És a természetes folyamatokat meg tudják állítani, vagy át tudják alakítani. Mert a csoda pont erről szól, természetes dolgok, amiket emberi erővel nem lehet megváltoztatni, természetes módon, természetfeletti módon átalakítjuk. Ez a csoda. És pontosan a sátán látta ezt, tudta. És rájöttem arra, hogy a sátán nagyon jól tudja azt, hogy az utolsó időben az az egyház fog megmaradni, akik tudják az isteni beavatkozást, az isteni identitásukat. Majd erről bővebben. Tehát ott tartunk, hogy kicsoda, micsoda az ember zsidókhoz itt levél második fejezet. Hú, halleluja! Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, kevés időre. Látod, mennyire fontos, hogy Isten igéje kitér? Ő egy pici időre volt kisebb, mint az angyal. Utána már nem volt kisebb, mint az angyalok. Mit jelent ez? Hogy visszakapta azt, hogy ki, mi, milyen, micsoda az ember. Dicsőség és tisztesség. A teljes csodák, uralma, a teljes hatalom, fejedelem, mindenek fölött Úr. Halleluja. Azt mondja, tehát most látjuk, ezt látjuk. Neked látnod kell, hogy kicsoda Jézus. Kicsoda Jézus. Neked látnod kell, hogy ő egy hatalmas király. Kisebbé tétedett az angyaloknál a halál elszenvedéséért, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megizlelje a halált. Látod, visszakapta a dicsőséget és a tisztességet. Mert illetve volt, hogy akiért minden, aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre. Mire vezérelvén sok fiakat? Dicsőségre. Kinek a dicsőségére? A fiú, az Istennek fiának a dicsőségére, amit visszakapott. Tehát neked ugyanaz a dicsőségből van részesedésed, mint a fiú. Vannak privilégiumok, egyszülött és elsőszülött, de minden más az a tiéd is. Tehát amikor Jézus bement a pusztába, és azt mondta a sátánnak, hogy nem fogja megcsinálni a kőcsodát, akkor te is ugyanúgy szólhatsz a sátánnak, hogy bármire kényszerítesz, Babilon, bármire kényszerítesz, a világkorszak, bármire kényszerítesz, Isten szájából jön az én csodám. És ki fogom bírni a pusztámban, mert a rémában benne van az étkezésnek a lehetősége. Azt mondja ott az ige, hogy Isten, azt mondja, Isten igéből él. Szó szerint ezt mondja, hogy nem csak kenyére él az ember, hanem Isten igéből, ami Isten szájából jön ki. Így van pontosan az ige? Így van pontosan az ige. Tehát azt mondja ott Jézus, hogy ami Isten szájából jön ki, abból él az ember. Elgondolkoztál már ezen? Elgondolkoztam ezen, hogy ők most komolyan gondolja Jézus, hogy Isten szájából étkezni? Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Mondd velem együtt, megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Él. 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 Él az ember. Miből él? A természet fölöttiből. Miért él a természet felettiből a pusztában az ember? Mert a réma majd meghozza azt a lehetőséget, azt a csodát, azt a mennyei prosperitást, amire szükségünk van. Ha felértékelődik a réma, akkor föl fog értékelődni Isten a szemedbe. Ha felértékelődik a réma, felértékelődik arra, hogy Isten mire képes. Nem fog Isten a száján kívül cselekedni, érted? Nem fog Isten az igén kívül cselekedni, érted? Nem fog megkönnyörülni rajtad, és nem fogja átalakítani az életét Isten. Mert Isten mindig úgy dolgozik, hogy először küld valami rémát. Nem fog máshogy dolgozni, érted? Azért, mert azt mondod, hogy kegyelmezett vagy. A kegyelem az, hogy jön a réma. Az a kegyelem. Emlékeztek, akkor József botrányos életére? Nemrég erről elmélkedtem. Lehet, hogy nevetséges lesz. Egyik nap bekapcsoltam a televíziót, és pont ez volt a mesében. József élete. És annyira megragadott önmagában a történet, hogy gyorsan fel is lapoztam. Kikapcsoltam a tévét, és föllapoztam. Mert szólt hozzám az Úr a történeten keresztül. 17 éves korában kerül el otthonról. 17 éves korában. Elveszíti apukáját, testvérét, mindenkit. Előtte egy óriási rémát kap Istentől. És megnéztem, hogy Józsefről mit ír a Szentírás a történeten kívül. És találtam egy igét talán a 107-es Zsoltárban, vagy 104-es, vagy 103-asban talán. Azt mondja, hogy Józsefet megpróbálta Istennek az igéje. És pont. És akkor kicsit úgy megálltam otthon, ahogy ültem a székbe. De ennyi van róla írva. 17 éves korában ott hagyja a családot, kútba dobják, elmegy egy idegen kultúrába, fölemel Isten őt, majd utána fogja az egész rendszer, és több mint 2 éven keresztül a legmagasabb pozícióból a börtönbe kerül. És elfelejtik. Tudjátok, elfelejtették őt. És amikor benne volt ebben az egész történetben, és már 30 éves korára lett igazából kormányzó, kiszámoltam 13 év szenvedés. És a 13 év szenvedésről annyit mond Isten igéje, hogy megpróbálta őt Isten igéje. És tudjátok, hogy mi jött a szívembe? Hogy vannak dolgok, amiket mi túl komplikálunk, pedig Isten csak annyit mond, megpróbálok téged az én igémen keresztül. Hogy hű leszel-e az én rémámhoz. És erre azt mondhatod azt, hogy hát ez túl egyszerű. Nem. Nem, mert az ige azért jön, hogy az identitásodat átalakítsa. József identitása hol alakult ki? A börtönben. Megkapta a víziót, de nem volt hozzá identitása. Ahhoz, hogy az identitás történjen, próba kellett. Hűnek kellett lenni a rémához, hogy fölnőjön arra a vízióra, amit Isten adott neki. Vagy azt mondom, fölnőjön abba az iskolába, ahova Isten akarta őt felruháztatni, vagy beiskoláztatni. És mi az, ami felnövesztette őt? A próba. Az Istennek az igének a próbája. Ezért nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy hit által öröklik az ígéreteket. Elmondom, a Szentírásban nem így van írva, hogy hit által örököljük az ígéreteket. Nem csak látásból örököljük az ígéreteket, hanem hit és tűrés által örököljük az ígéreteket. Tehát a tűrés is része az egész ígéretnek. Mert kétszer történik meg az átvétel a természet feletti csodának az életedben. Először a szívedben, aztán pedig a materiában, amit látsz. Kétszer. És amikor valaki megkapott egy látást, akkor nagyon vigyázni kell azzal, hogy az megmaradjon benne az a látás. Mert a cél az, hogy Istentől is az a cél, hogy vajon értékes számára az a látás, vagy nem értékes. Vajon fontosabb neki az, mint az egész világrendszer, vagy a világ, amit adhat, amit Istentől kap. Vajon számára a dicsőség és a tisztesség fontos-e az életében? Vagy inkább fölcseréli a világnak a dicsőségével, és a világnak a tisztességével. Nem hiába mondja, hogy nem szégyelem Istennek az evangéliumát, mondja Pál magáról. Különben nem lenne Isten szolgája. Amikor jön a kijelentés, ezt csak így megosztom neked, írd föl. A szellemi tudatodban, tehát a belső emberedben a kijelentés bejön az identitást hoz létre, de egy szellemi egzisztenciát. A kijelentés identitást hoz. Mert a kijelentés az átváltoztat téged. Arra, amelyre Isten akarja, hogy változzál. Lassan mondom, hogy mindenki értse. Ha bejön a kijelentés, akkor a kijelentés visszaváltoztat téged valamivé. Jézus visszakapta a dicsőséget és a tisztességet. Miért? Mert a próbát kiállta. A kereszt próbáját. Még Jézus is próba alatt volt. Jézusban volt bűn. Mégis próba alatt volt. Mégis szenvedések által lett tökéletes. Tehát, hogyha ha Jézus szenvedések által lett tökéletes, akkor te nem mondd magadról, hogy te nem leszel szenvedések által tökéletes, mert te magasabb rendű vagy, mint Jézus. Tehát, hogyha Jézus szenvedések által lett tökéletes, akkor te is szenvedések által leszel tökéletes. Jó? Tehát figyelj, van egy olyan modell az egyházban, amit én gyorsan le is leplezek. Nem tudom, hogy láttatok már aranyábrát, hogy mondjuk egy 50-60 éves olyan grafikont, hogy az aranyára hogyan működik. Hogyan volt a tőzsdén? Ez a tőzsdén az nem fix arany van, hanem ott elméleti tőzsde van, elméleti arany van. Máshol lehet vásárolni materiát, anyagmateriát. A tőzsdén egy nagyon érdekes, akik a hátterében vannak, egy amerikai, inkább legfőképpen amerikai vállalatok hozták létre ezt az aranynak az árfolyamát. És az egész árfolyam úgy néz ki, mondjuk 1960-ban, ha itt vagyunk, innen elkezdődik, akkor így megy fölfelé, és vannak óriási nagy csúszások lefelé az arany grafikonjában. És amikor nézzük tovább, óriási, itt a 2008-ban, 2007-ben óriási volt az aranynak a megcsuklása, és aztán megint megy föl, de a lényeg az, hogy nem az, a grafikon nem ilyen, hanem nagyon-nagyon-nagyon cikázik. Tehát nem evidens, hogy így menjen fölfelé, hanem egy ilyen. Jaj, bocsánat, hoppá. És így nagyon lemegy, és aztán megint fölmegy. Tehát maga az ábra azt tükrözi, hogy ingadozik az aranyára, de viszont nem statikus, viszont megy fölfelé. Megy fölfelé, fixen, fölfelé fókuszál, fölfelé. És ezzel azt akarom neked mondani, hogy a szellemi élet ilyen, mint az arany árfolyama. Tehát te megkonstruálod a te szellemi életedet, és azt mondod, eljutsz A-ból B-be, és egy ilyen vonalat húzol. És ide a legvégére egy dollárjelet írunk, egy házikot rajzolunk, családot, kutyát, mókust. Tehát ez nem így van. Tehát ezt én most ki akarom venni alól ezt a látást, ami a belső emberedben van lehetséges, a tudatalattidban, hogy a kereszténység nem erről szól. És hogyha valaki a saját árfolyam táblázatában, vagy grafikonjában ezt csak ezt éri át, akkor nincs probléma. Ugyanis Isten a dicsőséget és a tisztességet előre eltervezte számodra, és mindig vissza tudsz találni. Mert ha ez így lenne, akkor amikor a sátán megszállta Pétert, így mondja Jézus. Azért drasztikus ez a történet, mert Jézus meg akarta botránkoztatni Péter. Tehát kelepcébe akarta tenni a szívét, és fel akarta borítani abból az életből, amire Isten elhívta Jézust. Hallod? Tehát maga Péter és Jézus kapcsolatában történt egy törés. Péter manipulálni akarta Jézust, és arra az élet célba akarta átvinni életpályára, ami nem az ő élete. Neked van egy életed, egy sorsod, ami nem az enyém. Nekem engednem kell, hogy abba a sorsba fussál. Neked engedned kell, hogy az én sorsomba fussak. És jött Péter, és ő meg akarta változtatni őt. Meg akarta változtatni őt. És azt mondja, hogy nem mehetsz föl a keresztre. Ismertek a történetet, ugye? Erre Jézus azt mondja, kerülj mögém, sátán, botrálkozásomra vagy. Kerülj mögém, sátán. Azt mondja, hogy ha ne engedd azt meg, ezt mondja az üzenet, hogy bármi a sorsodból kizökkentsen. Éld a sorsodat. Mert a te sorsodban van a te jövőd. Nem más sorsában. És figyelj arra, hogyha meg akarsz változtatni másokat, hogyha olyan tanácsot adsz Isten nevében, hogy nem az Úrtól van, akkor megbotránkoztathatod a másikat. Két vagy három bizonyság által áll meg minden. És Jézus sorsában azt olvastuk a zsidó levélben, hogy fölment a keresztre, és visszakapta a dicsőséget és a tisztességet. És tudta jól, amikor azt mondta, hogy távozz tőlem Sátán Péter, azért kellett ilyen drasztikusan mondani, mert egy erős kísértés alatt volt Péteren keresztül Jézus. És akkor sorsdöntő lépés volt, hogy a szíve nehogy kelepcébe legyen. Nehogy valaki bevigye egy saját sorsba, egy egyéni sorsba, és nem az eredeti, az originál sorsba. Értitek, mit mondok? Amen. Jó, visszalépsz, vagy visszajelzel. A második. Első volt a kijelentés, és az identitást hoz. A kijelentés sorsot alakít ki az életedben. Így fordítom le. A kijelentés sorsot ad. Ha nincs réma, nincs sors átalakulás. Ha nincs réma, nem érted a történelmet. Ha nincs igéd, zuhansz. Azt mondja Jézus, hogy Isten igével él az az ember, aki rémából él, kijelentésből, igéből él. Tudod, mit jelent ez? Hogy az élet minőségedet megváltoztatja az étkezésed minősége. Nemrég láttam egy nagy plakátot, egy ilyen csirke farmnak a plakátja volt. Amit eszel, az vagy. És mindig, amikor ezt olvastam, ami eszel, az vagy, mindig arra gondoltam, hogy ez valóban szellemileg is így van. A második dolog, hogy a szellemi kijelentés, az ige, csak fel akarom értékelni az életedben újra a Bibliát. Az, ami jön a kijelentés, azzal egyé válsz, egységessé válsz. Az vagy valóban, amit megeszel. Azzá válsz. Mert Isten olyan dolgokat fog mondani a tisztesség és a dicsőség tekintetében, hogy olyanná váljál. A dicsőség átalakít. Sőt, azért van az, hogy a Szent Szellemnek sokfajta karaktere van, és bármiről beszélek, kegyelem, jóság, vigasztaló, stb. Igazság szelleme. Ez mind az övé, de ő azonos önmagával. És te is azonosulsz a szellem dolgaival, az Isten fiának a tulajdonságaival. Azonosulsz, és adjé válsz vele. Meg fog változni az életed, ha ezt elhiszed. Blokk, blokk. A vallás hoz egy blokkot, hogy meddig mehetsz el. A tradíció benned hoz egy blokkot, hogy meddig változhatsz meg. Még egyszer mondom. A tradíció benned leblokkol saját magadat. Úgy vagy felépítve, hogy az ember nem tudja, az embert a sátán nem tudja elpusztítani. Mert egy pogány ember is, aki nem hisz Istenben, az is Isten képmására van teremtve. Hát a pogányok azok nem úgy néznek ki, mint az orszarvúak. Ő is ember, csak hát van egy ilyen szarva. És vannak a hívők, azoknak van két fülük, két szemük, egy orruk. És mégsem szatyrok. Tehát, hogy ők is Isten képére vannak teremtve. És a sátán tudja jól, hogy magasabb rendű az ember a sátánnál. Alapjáraton. Ezért mondja Jézus, hogy nem az fertőztet meg, ami bemegy, hanem ami kijön. Na most miért beszél erről? Elgondolkoztam ezen? Azért, mert az ember arra van elhívva, hogy a száján keresztül átalakítsa saját magát és a környezetét. Mert az embernek megvan az a hatalom, hogy a száján keresztül megváltoztassa az életét. Mondok egy alappéldát. Amikor újjászületsz, azt mondja Jézus, vagy Rómában Pál, hogyha szíveddel hiszel, szádat pedig befogod, és kussolsz, akkor újjászületsz. Nem. Ha szíveddel hiszel, száddal vallást teszel róla, hogy Jézus Krisztus az élet ura, akkor üdvözülsz. Mi az, ami miatt te átalakultál istenivé, a belső embered által? A beszéd. A beszéd. A beszéd. Jézus 3,5 éven keresztül prédikált. És senki nem tudta kimozdítani abból, hogy csak azt tegye, amit az atyánál lát. Sőt, ő tagadásban mondja ezt a történetet, amit semmit nem teszek, amit nem az atyámnál láttam, vagy hallottam. A kenet, a dicsőségnek van egy ilyen tulajdonsága, hogy tagadó. Semmit nem teszek, csak azt, amit akarok tenni, csak azt, amit Isten akar tenni. Semmit nem akarok csinálni, csak amit az atyámnál látok. Figyelj, én szeretnék téged fölnöveszteni. Ide nem azért járunk, hogy butuljunk, hanem hogy fölnőjünk. Nem azért járunk, hogy konzerváljon bennünket Isten, és lesz különböző konzervek. És a konzerveken lesz egy ilyen lenyomat, egy ilyen matrica, és mindenkinek van neve. A Tóth Lajos. És ráírjuk. Mikor született újjá, hány grammos, stb. Tehát nem konzerváljuk magunkat, és egy szanicit belnyomunk, vagy nátrium, nem tudom micsodát. Tehát nem ez a cél, hanem az, hogy szellemedben elhidd arra azt, hogy ki vagy. És még sok mondani valóm lenne ez az igével, de most nem mondom. Azt mondja példabeszédek 26, mi, ki, mi vagy. Miki. 24. 1. Ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne kívánj azokkal lenni. Miért ne kívánj azokkal lenni? Mert a kapcsolódás törvénye alapján olyanná válsz, mint ők. Mert pusztítást gondol az ő szívük, bajt szólnak az ő ajkaik. Miért ne foglalkozz ilyen gonoszokkal? Pusztítást gondol a szívük, és amit gondol a szív, azt szólják az ajkakkal. Bölcsesség által építetik a ház, értelemmel erősítetik meg. Ha te a gonoszok közé mész, és a világban sok gonosz ember van, ha nem épül a belső házad, hatással lesz az ő szíve, és az ő beszéde rád. Átalakít az ő beszéde. Hallottam már olyan történetet, hogy elmentem egy munkahelyre, és egyszerűen olyan erő volt rajtam, hogy teljesen magával ragadott az a légkör. Miért ragadott magával az a légkör? Még egyszer mondom, figyelj ez! Mert ez az életednek az értelme, hogy te győztes legyél a világban. Bölcsesség által építetik a ház, értelemben erősítetik meg. Mi a bölcsesség? A szellemi atmoszférád a szellemben való járásodat fogja befolyásolni. Csak ezt ne most, nehogy elolvasd, csak ezt. A szellemi atmoszférád, tudom, hogy el fogod olvasni. A szellemi atmoszféránk, a szellemben való járásunk, az összefügg, amilyen az atmoszférád úgy jársz, és ez mind függ, amit te elfogadsz, akár a munkahelyen, akár az igében. Ezt nevezem én a manna törvényének. Álljunk meg itt egy pillanatra. A manna törvény, mit jelent ez? Hogy amilyen szinten elfogadod a mannát, olyan szinten mész előre a haladásodban. Amikor nem fogadták el a mannát, megálltak az ígéret földjére való bemenetelben. Ez a manna törvénye. A másik kettőt nem mondom most. Figyelj! A bölcsesség által építetik a ház, értelemmel erősítetik meg. Mit jelent ez? Hogy a természetfeletti világból kapsz olyan intuíciókat, olyan instrukciókat, ami alkalmazható. Tudomány által telnek meg a kamrák, minden drága, és gyönyörűséges marhával. Látod? Bejön a természetfelettiből a természetesbe az áldás. A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű. Ki az erős? Kinek van nagy ereje a világban? Aki bölcs? Te mire vagy elhívva? A bölcsességre. Arra vagy elhívva, hogy bölcs legyél, és értelmes ember legyél. Ezért minden szituációban neked van erőd. Nagy erőd van a szituációban. Mire van elhívva az ember? Arra, hogy nagy ereje legyen. Mert te bölcs emberré válsz. Mert a bölcsesség szelleme az utat nyit neked az erőre. Miért nyit erőt a bölcsesség szelleme a belső erőre? Azért nyit erőt az belső erőre, mert arra van elhívva az ember, hogy erős legyen. Erre vagy fölkenve a Szent Szellemtől, hogy erős legyen a nyomorúságban. És figyelj, mutatok egy igét. 10. verszak. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúság idején, szűk a te erőd. Ha lágyan viselted a nyomorúság idején magadat, szűk a te erőd. Miért szűk annak az embernek az ereje? Azért, mert nincs bölcsessége. Mert a bölcsesség által fölépül a ház, a tudomány és a tanács által megtelnek a csűrök, gabonával, marhával, és azt mondja még utána az ige, hogy nagy erejű a bölcs tudós ember. A bölcs férfiú erős, a tudós ember nagy erejű. Mit jelent ez az összefüggés? Azt jelenti, hogy a tudás és a mennyi intelligencia felszabadít neked erőt arra, hogy a nyomorúságot átéld, és kitartó legyél abban a nyomorúságban. Erőt legyen a nyomorúságban. Mi az a belső erő? A bölcsesség. Azaz a mennyből jövő olyan látás, erő, amivel kibalanszíroz téged Isten a nyomorúságból. Olyan információ, titok, olyan súgás a mennyből, hogy mit kell tenned akkor abban a helyzetben. Helyzetgyakorlás, szituáció, összeköt téged a mennyel Isten a bölcsességen keresztül.